Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 24. Zsoltár első versét énekeljük. A 24. Zsoltár így kezdődik, az Úr bír az egész földet. Tovább az Úr nevét a 251. énekünk első 6 versével. Tehát a 251. dicséret első 6 versét énekeljük, az első vers így kezdődik, meghódol lelkem.
Sir.
Így szól az Úr, alkalmas időben meghallgatlak, és a szabadulás napján megsegítlek. Amen. Imádkozzunk. Urunk, a mi lelkünk is meghódol előtted, és odaállunk a téged imádók sorába. És Urunk, ez az egész teremtettség téged dicsőít és magasztal, és mi sem szeretnénk ebből kimaradni, hisz te vagy a mi teremtőnk, alkotónk és megváltónk Jézus Krisztusban. Mindent neked köszönhetünk, és bocsásd meg, amikor elmarad ez a hála, elmarad a köszönet, amikor nem téged imádunk. De Urunk, tisztíts ki most a szívünket minden hamis imádattól, hogy fölragyogjon előttünk a te országnak dicsősége a Jézus lényén. Köszönjük, hogyha őt figyeljük, szemléljük, akkor egyre nagyobbnak látunk téged, akkor igazán megismerhetünk annak, akinek kijelentetted magad. Köszönjük, hogy Jézusban szerte jártál ebben a világban, lehajoltál, felemelted a nyomorult embert, odafordultál hozzá, és visszasegítetted az önmagaddal való kapcsolatra. Áldunk és magasztalunk, hogy eljöttél, hogy kijelentetted magad, mind a teremtésben, mind igédben, mind a testet öltött igében, Jézus Krisztusban. És kérünk most szent lelked által, jöjj ide közel hozzánk, kezdj el velünk is foglalkozni, munkálkodj a szívünkben, és a megkezdett munkát építs tovább, hogy egyre jobban téged tudjunk kiábrázolni minden napjainkban. Addurunk, hogy az életünk valóban csak róla szóljon, hogy bármerre járunk, téged lássanak, halljanak általunk. Mint ahogy a fiú is azt mondta, hogy aki őt látja, az az atyát látja, aki őt hallja, az az atyát hallja. És te azért állítasz ide minket, hogy ilyen transzparenseid legyünk ebben a világban. Kérünk így szent lelked által, tedd élővé, hatóvá az ígét a te neved dicsőségére. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. A Zsoltárok könyvéből szól most az ige, mégpedig a 19. Zsoltár mind a 15 verséből. A 19. Zsoltár így kezdődik, és így halljuk. A karmesternek Dávid Zsoltára. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égboltozat. Nappal a nappalnak mond beszédet, és éjnek ad jelentést. Nincs szó, sem beszéd. Nem hallható a hangjuk. Mégis elhat szózatuk az egész földre, és szavuk a világ végére. Sátrat készített ott a napnak, amely olyan, mint egy vőlegény, aki a szobájából jön ki, örvend, mint egy hős, hogy pályáját futhatja. Elindul az ég egyik széléről, s fordulása a másik széléig tart. Nincs semmi, ami elrejtőzhetne heve elől. Az Úr törvénye tökéletes, megeleveníti a lelket. Az Úr bizonyság tétele bizonyos, bölcsé teszi az együgyűt. Az Úr rendelkezései helyesek, megvidámítják a szívet. Az Úr parancsolata világos, megvilágosítja a szemeket. Az Úr félelme tiszta, megáll mindörökké. Az Úr ítéletei változhatatlanok, és minden tekintetben igazságosak. Kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is. Édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Szolgádat is figyelmeztetik, ha megtartja azokat, nagy jutalma van. Kiveheti észre a tévedéseket, a titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Tarts távol szolgádat az önhítségtől is, hogy ne uralkodjék rajtam. Akkor fedhetetlen leszek, és sok vétektől tiszta. Legyenek kedvedre valók szám mondásai, és szívem gondolatai legyenek előtted, ó Uram, kősziklám,
és megváltom. Sok szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket ezen a mai Isten tiszteleten. Hála az Úrnak, hogy újra figyelhetünk az ő igéjére, és belecsodálkozhatunk az ő nagyságába, leborulhatunk előtte, úgy, ahogy ezt látjuk ebből a Zsoltárból, amelyet Dávid fogalmazott meg, ami az ő szívében született meg. Azért is ezzel a liturgiával tartjuk most az Isten tiszteletet, hogy ne kelljen ebből a Zsoltárból most egyetlen verset kiemelni, hanem így összefüggésében legyen előttünk, így figyeljünk rá, így halljuk azt, vagy próbáljuk meghallani azt, amit az Úr a számunkra üzen. Tehát ez a Zsoltár is Dávid szívéből fakad, az Úr előtti tusakodásában fogalmazza meg ezeket a sorokat, mégpedig úgy, hogy elmondja az Úrnak mindazt, amit ebben a világban járva tapasztalt, látott, amit maga is átélt. Ugye nyitott szemmel járt ebben a világban, és látta, fölismerte, hogy a természet is Istenről beszél. Istent magasztalja és dicsőíti a létével és a munkájával. És ezt vallja meg, ugye, amikor az egek beszélik Isten dicsőségét, és keze munkáját hirdeti az égbolt. Tehát amikor ő föltekint az égre, vagy szétnéz a teremtett világban, akkor Isten munkáját fedezi föl, sőt azt mondja, hogy maga a teremtés is Isten dicsőíti. Az életnek, a világnak a középpontjában Isten van. Minden tőle származik. És olyan jó ezt látni, olyan jó ezt olvasni. És úgy mondja el Dávid ezeket a szavakat, hogy megvallja, hogy Isten keze aktív kéz, munkálkodó kéz, Isten teremti ezt a világot, és a teremtés is róla beszél, róla vall, de mindezt úgy mondja el, hogy benne van a saját vallomása is, mert tudja, hogy Isten nem csak ezt a világot teremtette, hanem az embert is. Az ember életében is Isten munkálkodik, Isten tevékenykedik, és Istennek a legnagyobb munkája, hogy eljött Jézus. Eljött Jézus ebbe a világba, hogy megváltsa az embert, hogy megmentse a kárhozattól, és újjáteremtse. Ez Jézusnak a legnagyobb munkája, az újjáteremtés. Ugye erről beszél Pál apostol is a korintusi levélben, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Ez a cél, ezért jött, hogy az embernek a szívét, az életét újjátegye. És aki ezt megtapasztalja, az úgy dicsőíti az Urat, mint Dávid. Vagy ahogy énekeltük Rádai Pál szövegét, hogy meghódol lelkem előtted, nagy felség. És fel kell tenni a kérdést magunknak, hogy meghódol-e, és egyedül az Úr előtt hódol-e meg a lelkünk, hogy ő előtte borulok-e le, és magasztalom, és dicsőítem mindenért, a világért, az életemért, azért, hogy megismerhettem őt, mert ez kiváltság. Magasztalom-e azért, hogy ő gondoskodik rólam, hogy átélem, hogy az élet viharai, nehézségei közepette is az ő kezében tudhatom az életemet. Mint ahogy az új szövetségben, ugye olvastuk, ahogy Pál Rómába tart, ugye viszik a rómaiak, mint rabot, elítéltet, és a hajó viharba kerül, és Pál apostol úgy éli meg ezt az egész utat, hogy az ő élete Isten kezébe van. Tudja, hogy az ő megváltója hatalmasabb a viharnál is. Nem kerülte ki őket a vihar, mert nem vették komolyan a hajósok, amit Pál mondott, de a viharban is ott volt Isten. A viharban is megtapasztalta Pál Isten mentő hatalmát. Hát így élhetjük át mi is, hogy velünk van, és így magasztalhatjuk, dicsőíthetjük ezért az ő szent nevét. Tehát elmondja a zsoltáros, hogy a természet Istenről, az ő munkájáról tesz bizonyságot. És olyan szépen mondja el, hogy nincs szó sem beszéd, nem hallható a hangjuk, mégis elhat szózatuk az egész földre, szavuk a világ végére. A teremtettség szavak nélkül beszél, és mégis beszél. Mégis Istenről vall. És sokszor látjuk azt, hogy a Bibliában is vannak olyan szereplők, akik nem szólalnak meg, de az életükkel, az engedelmességükkel bizonyságot tesznek Istenről. Még állatokat is látunk. Ugye akár az a cethalat, ami majd elnyeli Jónást, és utána majd kiviszi a partra, nem beszél. De Isten megparancsolja, hogy menj és nyeld el Jónást, akkor az a cethal oda megy, és megteszi, amit Isten kér. Amikor úgy szól a szava, hogy most menj, és tedd ki a szárazföldre, akkor kiteszi a szárazföldre. Vagy gondolhatunk arra a szamárra, amelyen még nem ült senki, de amikor Jézushoz elviszik, akkor az a szamár megtűri Jézust, tesz a hátán, teszi, amit tennie kell, és beviszi a királyt Jeruzsálembe, mert fölismeri, hogy az ő életének a királya az, aki ráül, és nem ellenkezik, hanem teszi, amit mond. És jó, hogyha mi is tudjuk az életünkkel, néha, ha kell, szavak nélkül is az Úr dicsőségét hirdetni. Valamikor gyerekeknek volt egy olyan kis füzet, hogy szavak nélküli könyv, ami úgy mondta el az evangélium üzenetét, a Biblia üzenetét, hogy nem használt hozzá szavakat, színekkel. Ugye az arany volt az első lapon, ami rámutatott, hogy Isten van mindenek fölött, hogy Isten a teremtő, Istené minden. Azt követte a fekete, amely rámutatott, hogy elromlott ez a világ, a szívünk olyan, mint a sötétség és fekete. A következő szín volt a piros, ami beszélt Isten szeretetéről, hogy odaadta a fiút értünk a kereszten, és az ő vére tisztítja meg a szívünket, törli el a bűneinket. És hogyha a vér megtisztít, akkor a szívünk fehér lesz. Ez volt a következő szín, a fehér, ami jelzi Isten munkáját, megtisztító kegyelmét, és azt, hogy újjá lehet az életünk. Az ötödik szín pedig a zöld, ami a hitben való növekedést fejezi ki, hogy nem elég, hogy Isten kézbe vesz, megtisztít, hanem ebben az új életben növekedésre van szükségünk, és ezt a növekedést az Istennel való élő kapcsolat adja meg a számunkra. Tehát arany, fehér, piros, és ugye a feketét kihagytam, és a zöld, ezek mind Isten munkájáról beszélnek, szavak nélkül is. És jó, hogyha ezeket a színeket, amikor látjuk, akkor gondolunk így Istennek erre a munkájára, amit elvégzett értünk, amit el akar végezni az életünkben. Itt konkrétan az égboltozatról beszél Dávid, a csillagokról, a napról, a holdról, amelyek Istent dicsőítik. Tudunk-e még gyönyörködni a teremtett világban? Fel tudunk-e még nézni az égre, látjuk-e a csillagok, a hold ragyogását? És ahhoz, hogy mindezeket lássuk, és le tudjunk előttük borulni, és az Úr előtt borulni, és meghódoljunk előtte, ugye arra van szükség, hogy felemeljük a tekintetünket. Annyira lefelé nézünk, annyira el vagyunk foglalva, hogy sokszor észre se vesszük, hogy mi van körülöttünk, vagy mi van fölöttünk. Meg tudunk-e még hallani egy madárdalt? Észrevesszük-e még ebbe a nagy zajba, hogy nem csak az ember eszközeinek a hangja létezik, hanem a világnak, a teremtésnek is van hangja. Hogy vannak még körülöttünk élő lények, amelyek magasztalják az Urat. Meglátjuk-e a csillagokat, és ha látjuk, akkor mit mondanak nekünk? Üzene még nekünk valamit a csillag? Gondoljunk arra, hogy Ábrahámnak Isten a csillagokon keresztül üzente, amikor élete mélypontján volt, hogy ne csüggedj el, ne keseredj el, mert hallgattál a szavamra, engedelmeskedtél nekem, annyi utódod lesz, mint az égen a csillag. És amikor teltek az évek, és még mindig nem született meg Izsák, akkor amikor ő fölnézett az égre, és látta a csillagokat, akkor reménység költözött a szívébe, és tudta, hogy Isten állja a szavát. Hogy amit Isten mond, az igaz, az meg fog történni. És egyszer csak átéli, hogy megszületett Izsák. Azután ezen a héten, és hát láthattunk gyönyörű szivárványt. Hányan látták? Meg tudtuk-e csodálni? És mit mondott nekünk ez a szivárvány? Mi jutott eszünkbe, amikor megláttuk? Mi jutott eszünkbe? Eszünkbe jutott Isten szövetsége, amit kötött Noéval az özönvíz után, amit kötött vele és az ő utódaival. Mi jut eszünkbe? Mit hallunk? Vagy esetleg már, ha megláttuk a szivárvány, a hamis ideológiának a szövege ugrik be, ahogy ez a világ átdolgozta már a szivárványt is. Azt hiszük, hogy ez az LMBTQ jelenti annak a propagandáját, vagy eszünkbe jut, hogy a szivárvány, hát az Istenre mutat, az ő csodálatos szövetségére, amit kötött velünk, hogy nem lesz újra özönvíz. Az ő kegyelmét ragyogtatja fel a szivárvány a számunkra. És merjük-e még ezt vállalni? Ugye ma sokszor lehet látni, hogy úgy vagyunk vele, mivel ezt kisajátították, mi már félretesszük. Már nem beszélünk róla. Pedig ez Isten gyermekeinek a jele. Isten jele a szivárvány, testvéreim. És olyan jó, hogyha erre gondolunk, ha ez megerősít bennünket, és reménységet ad mindig, amikor meglátjuk. Tehát nem csak azért van, hogy gyönyörködtessen minket, hanem hogy a reménységet adjon, hogy a bizalmunkat erősítse az Istenbe vetett hitáltal, hogy őrá nézzünk továbbra is, és benne bízzunk. És ahogy a teremtett világ dicsőjéti az Urat, meghódol, ez minket is arra ösztönöz, hogy imádjuk az Urat, hogy őt imádjuk egyedül. Ugye ma annyira, olyan szinte elfogadottá vált már, hogy annyi minden mellé oda teszi az ember, hogy imádom. Imádom. És itt mit olvastunk az éneknek a szövegében is, hogy a szerző Istent imádja egyedül. Őt illeti egyedül az imádat. És jó, hogyha mi is erre tudunk koncentrálni. A Zsoltáros azt is elmondja, hogy a teremtett világ, és a teremtett világnak az alkotásai, azok Isten kijelentése. Igen, Isten egyik kijelentése. Ez az egész teremtettség. Isten beszél a teremtett világon keresztül. Mi az a kijelentés? A kijelentés azt jelenti, hogy Isten szól hozzánk, beszél önmagáról, és a legáltalánosabb kijelentés a teremtés. Rajta keresztül szólítja meg először az embert. Rajta keresztül mutatkozik be a számunkra. Ahogy ez a világ működik, amilyen rendet ebben a világban tapasztalunk még a bűn és az ember keze munkája után is, az mind Istenről beszél. És olyan csodálatos, hogy láthatjuk ezt a rendet a világban. Hát milyen nagyszerű, hogy ahogy Isten megalkotta ezt a világot, még ha mi sok mindenbe belerontunk is, de azért az egésznek a működése még mindig róla beszél, még mindig úgy működik, hogy Isten gondolta. Hiszen ugye sem a nap, sem a hold pályája nem változik. Nem kerülnek közelebb a földhöz, se nem távolodik, mert ha ez megtörténne, ugye vagy megégnénk, vagy megfagynánk. Tehát, hogy Isten ezt szépen beállította, minden úgy működik az ember minden igyekezete ellenére, amellyel ezt fel akarja borítani. Sok mindent ugye már megváltoztattunk, sok mindenbe belerontottunk, de azért az egész világ még úgy működik, hogy itt tudjunk élni. Mert Isten azért adta ezt a világot, hogy az ember éljen rajta. Ugye Jób megrendülten mondja el, hogy a tengerről, amikor leírja Istennek a megnyilatkozását, ahogy, hogy Isten szól, hogy megszabtam határait a tengernek, zárat és ajtókat helyeztem rá, és azt mondtam, eddig jöjj és ne tovább. Ez itt ellenáll kevés habjaidnak. Ugye évezredek óta a tengerek nem léptek úgy ki a medrükből, hogy az egész világot elpusztítsák. Pedig milyen, hogy hatalmas esőzések voltak, micsoda hurikánok, cunamik, de valahol meg kell állnia. Nem léphet túl a határain. Nem boríthatja el az egész földet a víz, mert Isten megszabta a határt. És jó, hogy ezek a törvények a mai napig működnek, jelen vannak, óvják az életünket, és mindezért hálát adhatunk az Úrnak, magasztalhatjuk. Tehát az Úr keze tevékeny kéz ma is. És ez azt jelzi, hogy... Ugye Jézus is arról beszélt, azt vallotta meg, hogy az én atyám mindez ideig munkálkodik, és azt mondja, én is munkálkodom. Hogy Isten munkálkodó Isten. És a mai napig van munkája, mégpedig az, hogy az embert új emberré formálja, hogy megmentse. Aztán Dávid elmondja a napról, az égi testekről, hogy, de elsősorban ugye a napról, hogy a szépen egy vőlegényhez hasonlítja, hogy olyan, mint amikor kijön a szobájából, futja a pályáját, elindul az ég egyik szélétől, és fordulása a másik széléig tart, nincs semmi, ami elrejtőzhetne a heve elől. Tehát elmondja, hogy a nap szinte igyekszik, hogy azt a fényt, amit kapott Istentől, azt a meleget, azt mindenkinek szétossza. És nem csak meleget, hanem fényt és világosságot hoz. Hogy a nap a maga tevékenységével üzeni, hogy ne félj, mert igaz, van sötét, van éjszaka, de jön világosság. Eljön mindig az a pillanat, amikor a világosság legyőzi a sötétséget, amikor a hideget fölváltja a meleg, az Istennek a melegsége. És ez egy nagyszerű üzenet a számunkra. De jelzi azt is, hogy Isten az ő világosságát, az ő fényét a hívőknek, az egyháznak adta, a gyülekezetnek. Azt mondja, ti vagytok a világ világossága, és úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt a jó cselekedeteitek által, hogy dicsőítsék mennyei atyátokat. Hogy a mi feladatunk is az, hogy Isten világosságát és melegét vigyük bele ebbe a sötét és hűlő világba. Mert mit mond az Úr Jézus, hogy amikor a gonoszság megsokasul, a szeretet meghidegül sokakban. És ma ezt tapasztaljuk, minél egyre nagyobb a gonoszság, de a szeretet melege is egyre inkább kihűl az emberekben, de Isten azért adta ide az ő népét, hogy legyenek fény, hogy legyenek meleg, hogy legyenek az ő szeretetének a megjelenítői ebben a világban. Úgy, ahogy a nap megy, vigyük mi is mindezeket bele ebbe a világba. De a zsoltáros nem csak a természet munkáját dicsőíti, nem csak azt mondja el, hogy az egek beszélik Isten dicsőségét, hanem megtapasztalta, hogy Isten tovább lépett, és nem csak a természeten keresztül beszél önmagáról, hanem adott egy másik kijelentést, mégpedig egy különös kijelentést, az írott és a testet öltött igét. Az írott ige a Biblia, a testet öltött ige Jézus. Dávid még nem ismerte Jézust, ezért csak az írott igéről beszél, és azt mondja el, azért ad hálát, hogy egyáltalán van az ige, és elmondja, hogy ez az ige mit is jelent a mi számunkra. És miért fontos, hogy van különös kijelentés? Hogy van írott ige, hogy van Biblia, mert Isten ezáltal emberi nyelven mondja el, a mi szavainkkal mondja el számunkra, hogy kicsoda ő. Most már nem csak a természet beszél, mert ugye azt vagy meglátjuk benne Isten dicsőségét, vagy nem. Ezért Isten úgy döntött, hogy hát az emberhez úgy fog igazán eljutni az ő lénye, az ő szeretete, ha emberi szavakba önti bele. Mert az emberi szót megértjük. Persze, még az sem mindig. Ugye, még az emberi szót se értjük mindig. Hányszor mi is azt mondjuk, hogy a másiknak, vagy a gyermeknek, hogy nem ért a szóból. Ugye, még azt sem akarjuk érteni, de Isten mégis ideadta az írott kijelentést, hogy így könnyebben meg tudjuk őt ismerni, hogy találkozhassunk vele. És ez fontos, hogy az igére tudjunk rá fókuszálni, és ne arra hallgassunk, amit a világ mond. Mert ugye a világ is beszél Istenről, sokszor erőszakosnak állítja be, ugye pusztítónak állítja be, ködösít, hogy ne az igazi lényét lássuk meg Istennek. És sőt, ma már ott tartunk, hogy vannak olyan fórumok, ahol a sátánt, Lucifert mondják áldásnak, mert a sátán, azt mondják, a tudást adta az embernek. Ugye ő sugta a szívébe, ha veszel arról a fáról, olyan leszel, mint az Isten. Tudni fogsz. És nagyon sokan elhiszik ezt. És igaz, sok mindent tud az ember, de látjuk, hogy nincs olyan vívmánya az emberiségnek, aminek a nyomán ne támadna sok szenvedés. Amit ne vinne bele az ember a jó dolgok mellett a pusztításba és a háborúkba, a fegyverekbe. Nincs olyan. Ugye Jézus óta eltelt 2000 év, és egyre nagyobb az ember tudása. De ezt a tudást ugye ma is látjuk. Pusztítóbbnál pusztító fegyverekbe is belefordítja. Ezzel szemben, amikor eljön Isten Jézusban, azt látjuk, hogy ő megalázta magát. Emberré lett, testet öltött magára. Az Istennel való egyenlőségét félretette, és lehajolt ebbe a világba, és szembeszállt a pusztító munkájával. Tehát ezt kell látni, hogy Jézus nem pusztít, hanem szembeszáll minden pusztító hatalommal és erővel. De amikor itt élt ebben a világban, odafordult a beteg, nyomorult emberhez, meggyógyította, fölszabadította, és azt olvassuk a zsidókhoz írott levélben, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És jó ezt szem előtt tartani, hogy ő nem változik. Ő ma is ugyanazt akarja, szembe fordulva a gonosszal, fölemelni az embert, rendbe rakni az életét, helyre állítani az atyával való kapcsolatát, helyre állítani az egymással való kapcsolatunkat, megszabadítani a bűnből, a nyomorúságból, és egy új életre, egy Isten dicsőítő, győztes életre vezetni. Mert Jézus győztes, Jézus szabadító, és ma is az, ahogy hallottuk, hogy ő nem változik. Vigyük el a szívünkbe ezt, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, hogy ő nem változik, ez azt jelenti, hogy ma ugyanúgy számíthatok rá, és ugyanazt várhatom tőle, mint amikor itt volt testben, hogy ő könyörül, hogy ő segít, hogy ő föl akar emelni. Ő azt akarja, hogy olyan legyen az életünk, mint az övé. Hogy felszabaduljunk a félelmek és az aggodalmak alól. Vigyük ezt el magunkkal. Igen, amikor a sátán a fülünkbe súg, hogy már nincs segítség, nincs reménység, akkor legyen ott, hogy de igen, van. Mert Jézus ma is ugyanaz. Ugye, ha már említettem a hajón Rómába tartó Pált és kíséretét, hogy ott is eljött egy pillanat, amikor leírja Lukács, hogy a hajósok a viharban föladták a megmaradásuknak minden reménységét. És akkor az Úr Jézus megszólítja Pált, és azt mondja, bízzál Pál, neked Rómába kell jutni, és neked adom az embereket, az életeket. És nem fogtok elveszni, senki sem fog elpusztulni, csak a hajó meg a rakomány. Mert Istennek mindig az emberi élet az első. Mindig az életet akarja menteni. Mindig. És ez jó, ha ott van előttünk. Mindig bíz, ne add fel a reménységet, mert Jézus a remény. Igen, a mai élethelyzetünkben is bízunk abban, hogy még minél többen meghallhatják az evangéliumot. Lehet háborúság itt és ott. Lehet egyre nehezebb az élethelyzet. Lehet sok probléma. De azért vagyunk, hogy mondjuk, hogy Jézus által van megújulás, újrakezdés. Tehát Dávid Isten igéjéről beszél, Isten szaváról zeng éneket ebben a Zsoltárban. És elmondja azt, hogy Istennek a szava, igéje az hat. Ő maga is megtapasztalta a saját életében, hogy Isten igéjében erő van. Az Isten szava az hatékony, a leghatékonyabb erő ma is. Sőt, a Biblia úgy beszél az Isten igéjéről, hogy egyrészt, hogy olyan, mint a szike, kétélű kard, az gyakorlatilag olyan éles, kétélű késre hasonlít, amivel az Ószövetség idején az Istennek bemutatásra kerülő áldozati állatot tisztították, szétválasztották azokat a részeket, amiket be lehet mutatni áldozatul, és azokat, amiket nem lehet. Ezzel a két élő, éles késsel végezték el ezt a feladatot. És azt mondja, ilyen az ige, bekerül az életünkbe, és szétválassza a gonoszt az Isten szerinti jótól, az Isten akaratától. Elválasztod a káros, pusztító részeket az életünkben, és segíti a gyógyulást, az ige tisztít és felszabadít. Sőt, ugye elmondja, hogy más helyen az ige orvosság. Az életünk orvossága az Isten élő beszéde. És ahogy az orvosságot, testvéreim, hát be kell venni, rendszeresen kell szedni, ha azt akarjuk, hogy kifejtse a hatását, és ez igaz az ígére, akkor válik orvossággá, ha rendszeresen élünk vele. Ha minden nap, sőt merem mondani, ha minden nap többször is élünk az igével. Ugye van orvosság, amit azt írják rá, hogy naponta kétszer, vagy háromszor kell beszedni. És az Isten igéje is akkor hat jobban, ha többször szedjük, ha egy nap többször leülök mellé, vagy fölidézem, amit olvasok, hogy engedjem, hogy átjárja az életemet. Sőt, ugye fontos az, hogyha az ember megbetegszik, mondjuk fáj a torka, elmegy az orvoshoz, és az orvos ír föl egy antibiotikumot, és akkor, ha én azt mondom, hogy doktor úr, 3 évvel ezelőtt is volt torokgyulladásom, és akkor beszedtem az antibiotikumot. Az orvos azt fogja mondani, hogy azzal nem megy semmire, hogy 3 évvel ezelőtt beszedte. Most is be kell szedni. No, ez érvényes az igére. Hogy ne engedjük az ördög, azt súgja, ó, már annyit olvastad. Már elolvastad 10-szer a Bibliát. Már félre lehet tenni. Nem lehet félre tenni. Mert ma, ha az ő szavát halljátok, az az igét ma is be kell venni, ha azt akarom, hogy hasson, hogy formálja az életemet. És olyan jó látni, annyi mindent elmond az ígéről, hogy milyen is Isten szava, hogy az Úr törvénye tökéletes, megelevenít, bölcsét tesz, megvidámít, megvilágosít, csupa igékkel fejezi ki Istennek a szavának a tulajdonságait. Ugye az ige az cselekvést, történést, létezést fejez ki, tehát Isten szava történik, ha beengedjük az életünkbe. És azt mondja, tökéletes, tökéletes az ige. Vagyis nem kell kiegészíteni. Megvan benne minden, amire szüksége van az életünknek. Aztán megeleveníti a lelket. Élővé tesz az ige. Az ige tesz élővé. Az ige emel ki bennünket az elcsüggedésből, a magunkba süppedésből. Mert úgy is lehet fordítani. Hogy, sőt, van olyan fordítás, ami azt mondja, hogy visszaadja az életkedvet. Életkedvet ad. És szoktuk-e használni az igét, amikor úgy nincs kedvünk semmihez? Mit veszek be? Elmegyek az orvoshoz, ír valami kedély javítót, állapotjavítót. Hogy azt mondom, hát itt van megírva, hogy az Isten igéje visszaadja az életkedvet. Hogy az Isten igéje feltölt engem. És merem ezt használni depresszió ellen. Merem másnak is javasolni, hogy igen, az igét vedd a kézbe, és az fog téged ugye, felemelni. Az adja vissza az életkedvedet, az életlátásodat. És az Úr üzeni, hogy ne tegyük le az igét, ne hagyjuk abba az olvasást. Ugye Józsué könyvébe olyan nagyszerűen lehet olvasni, hogy Isten azt mondja, ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg, tartsd meg. Mindazt, ami ebben megvan írva, akkor sikerrel jársz utadon és boldogulsz. Hát minden ember a sikerről, a boldogulásról álmodik. És eszünkbe jut, hogy Isten itt ígéri, ha az igét komolyan veszed, hogyha az igét megtartod, akkor jól alakul az életed. Az ige ad neked sikert, vagyis hogy meg tud harcolni az életet, hogy győzedelmeskedj, hogy örömöd legyen, hogy békességed, hogy teljességed legyen. Aztán elmondja, hogy az Úr igéje bölcsé teszi az együgyűt. De van olyan fordítás, meg olyan jelentése az eredeti szónak, hogy a tapasztalatlant. A tapasztalatlan gyermeket teszi bölcsé. Ugye a gyermeknek még nincs tapasztalata az élettel kapcsolatban. Tanítani kell. És Isten az igét adta ide, hogy általa tanítson, hogy megadja azokat a útmutatásokat, amik alapján nem tévedünk el, nem rontjuk el az életünket, a tapasztalatot. Mert nem szükség elrontani az életet, de ebben Isten igéje tud minket előre segíteni, megoltalmazni a veszélyektől, felkészíteni az életre. Tehát Isten ide adta az ő igéjét, és mit mond a zsoltáros, hogy kívánatosabbak az aranynál, még a sok színaranynál is, édesebbek a méznél, még a csurgatott méznél is. Ez személyes vallomása Dávidnak, hogy megtapasztalta, hogy mindennél nagyobb kincs az ige, mindennél jobb az életünk számára. És de jó, hogyha mi is így látjuk. Ha nekünk is kívánatos az ige, hogy az igét kívánom, hogy az ige után vágyakozom, keresem, akarom megérteni, úgy keresem, még jobban keresem, mint az anyagi javakat. Pedig azt tudjuk keresni, arra mennyi időt ráfordítunk a megélhetésünkre, azt mondja, hogy még annál is kívánatosabb. Én még annál is jobban kívánom az igét, és ezt megtapasztaljuk, ha ezt éljük, akkor növekedni fog az életünk, akkor megtapasztaljuk Isten megtisztító kegyelmét, megtapasztaljuk azt, hogy az életünk az tetszik az Istennek. Hát adja az Úr, hogy mindezt a teremtett világ Isten dicsőítését mi is meglássuk, komolyan vegyük, leboruljunk az Úr előtt. És ahogy Dávid fölismeri az igének a kijelentését, tud neki örülni, kívánja, vágyakozik rá, hogy az Úr, hogy mi is így fölismerjük az ige áldásait, hogy minden nap vágyakozzunk rá, és engedjük, hogy ez az ige egyre közelebb vigyen Istenhez, és formálja, alakítsa az életünket. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük, hogy ma is munkálkodsz. Köszönjük mindazt, amit elvégeztél ebben a teremtett világban. Magasztalunk, hogy fölemelhetjük a fejünket, és megláthatjuk mindazt a sok szépet, amit adtál nekünk. Köszönjük, hogy éjjel is a csillagok, a hold, te rólad beszélnek, a te ígéreteidet hozzánk elénk, és elmondják, hogy te megtartod a te szavadat, amit ígértél, azt megteszed, mert te hűséges Isten vagy. És köszönjük, hogy a nap a maga világosságával, fényével is rólad beszél, hogy te vagy a világ világossága, Úr Jézus Krisztus, és ahova te be tudsz lépni, ott megszűnik a sötétség. Köszönjük neked, hogy van győzelem a sötétség fölött, és ahogy minden nap felváltja a sötétséget, a világosság, attól, hogy ilyen reménység legyen a saját életünkre nézve, hogy nem a sötétségé, nem a gonoszé az utolsó szó, hanem a te világosságodé, a te kegyelmedé, és add, Uram, hogy ilyen lámpások lehessünk mi is, hogy tudjunk rád mutatni, és ahogy a nap viszi a fényt kelettől nyugatig, hogy árassza az egész földre, hogy tudjuk mi is vinni az evangéliumot, úgy, ahogy megbíztál vele, hogy tegyünk tanítványokká minden népeket, hogy minden embert próbáljunk hozzád segíteni. Köszönjük, Urunk, hogy kijelentetted magad az ígében, és ezt kézbe vehetjük, és így megismerhetünk téged, ad Uram, hogy egyre többet forgassuk az ígét, és mind az, ami megszólít, ami megérint, azt tudjuk megélni, belevinni ebbe a világba, hogy rólad szóljon az életünk, hogy téged dicsőíthessünk. És Urunk, így magasztalunk téged, és könyörgünk a betegekért, a megfáradtakért. Add Uram, hogy ők is átéljék, hogy az ige, a veled való kapcsolat emel ki a mélypontokból is bennünket, mert rád lehet számítani. Te nem változol, ma is ugyanaz vagy. Könyörgünk, Uram, az egyedül élőkért, a megfáradtakért, a gyermekekért, fiatalokért, családokért, adhogy a maguk élethelyzetében is rá tudjanak nézni, hogy veled járják ennek az életnek az útját. Könyörgünk, Uram, a te népedért, Izraelért, ragyogtasd fel a te dicsőségedet előttük, és hadd lássák meg, hogy eljöttél, hogy te vagy a megváltó, te vagy az a messiás, akire még ma is várnak. Ó, Uram, minél több nép szívét fordítsd magadhoz, csak hogy a mi életünk is feléd irányítsa őket, és bocsásd meg, amikor a mi bűneinket, amelyek rossz bizonyságot tettek rólad, tisztíts meg ezektől, és tedd áldássá, bizonyságtevővé a te néped életét. Könyörgünk egyházunkért, könyörgünk népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, amely minden emberi értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket, és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Az Úr akarja, és élünk a ránk következő héten, kedden és csütörtökön tartunk hétközi istentiszteletet a gyülekezeti teremben, 6 órás kezdettel. Hirdetem, hogy akik még a kávinista szemle előfizetési díját nem fizették be, a pénztárosunknál ezt meg lehet tenni. Istentiszteletünk végén pedig a már megkezdett 251. dicséret 7.-8. versét énekeljük, a 7. vers így kezdődik, imádlak téged.